Monitor délután. Magazin műsor a 94.2-n.
Turi Ferenc, a Hungarokontroll Magyar Légiforgalmi Szolgált ZRT vezérigazgatója van a stúdióban. Az egyértelmű kép a laikusnak is, nekem is, hogy a Hungarokontroll, a magyar reptér, a magyar légtér egyre nagyobb terhelést kap, egyre nagyobb forgalmat kap különböző szinteken. Nézzük akkor, milyen rövid távú és hosszú távú kapacitás növelő intézkedéseket tudtak megtenni, akár az elmúlt 10-11 hónapban, ami azt garantálhatja, vagy biztosíthatja, hogy is fogalmazott, hogy a működés javulás az megtörténhessen. Tehát pont ezt a szóösszetételt használta.
Igen, azt mindenképpen szükséges elmondani, hogy a Hungarokontroll egy nagyon magas színvonalon működik ma is, mind technológiailag, mind a munkatársaink tekintetében, és ezt egyébként a világ vissza is igazolja számunkra, mert nagyon sok elismerést kapunk. Ugye nekünk a fejlesztések azok minimum két szinten kell, hogy történjenek kiemelten. Az egyik ez a technológiai fejlesztésünk, a másik pedig a humán fejlesztésünk. Ugye a technológiai fejlesztésben itt az a nagy kihívás mostanában a 21. században, hogy a fejlesztési innovációs ciklusok lerövidültek ebben az iparágban. Nagyon-nagyon gyorsan jönnek azok a fejlesztések, amelyeket érdemes felhasználni.
A régek meg gyorsabban avulnak el.
Így van, így van. És ugye itt még az a külön specialitás, hogy nem úgy néz ki, hogy akkor egy dobozos terméket kap egy légirányító cég, mondjuk a mi Matthias rendszerünk, ugye ami a fő irányító rendszerünk, az is egyébként úgy készül, és a hasznos élete is úgy telik el, hogy az irányító kollégák folyamatos feedbacket adnak arról, hogy mik azok a változtatások, mik azok a fejlesztések, amiket ők szeretnének, hogyha a szállító megtenné, és ezt számon is kérjük rajtuk. Egyik nagyon nagy lépés, hogy tavaly aláírtam a Thales nevű világ egyik legnagyobb technológia szállítójával azt a szerződést, amely alapján 27-28-ban megújul a légirányítási rendszerünk. Tehát kapunk egy új bildet, és az már egy megint csak minőségében és technikai szintjében egy jóval magasabb szinten álló rendszer lesz. Ott például a Thales már abban gondolkozik, hogy bizonyos munkafázisokban az AI-t is be fogja vezetni. A szakmában az egy nagyon-nagyon szigorú elv, hogy az AI-t nem lehet olyan döntéseknél felhasználni, ami emberi döntést igényel. Tehát az szigorúan tilos. Ezért egy ilyen előkészítő, tanácsadó szerepe van az AI-nak, tehát konkrétan, ha mondjuk belép egy légtérbe egy gép, akkor nyilván egy AI sokkal gyorsabban végig tudja azt futtatni, hogy van-e olyan pályán egy másik gép, amely esetleg konfliktusban van majd ezzel a repülővel, és akkor tanácsot tud adni a légirányítónak, aki meg tudja nézni, meg tud győződni róla, hogy valóban, és utána már a légirányító feladata lesz, hogy ezt meg is lépje.
De most még nem tartunk ott, hogy légirányító szakembereket pótolni lehessen mesterséges intelligenciával, csak az előkészítő fázis. Ugye? Tehát csak konyhai kisegítő munkát tud végezni, ugye?
Itt lehet, hogy én a világgal szembe megyek, mert én azt gondolom, hogy a légirányítókat nem lehet helyettesíteni. Tehát, hogy nézzük meg a repülőgépeket, ugye ott is egyébként iszonyúan fejlett technológiák vannak.
És én akartam is kérdezni,
a robotpilóta. Azért a pilóta ott van, és ugye van olyan légitársaság, amelyik előírja, hogy egyébként robotpilótával kell leszállni, de ezt a humán élő munkát, ezt nem tudják pótolni. És én azt gondolom, hogy az emberi döntés az mindig szükséges lesz, meg a felügyelet is nagyon fontos. Tehát ettől én nem tartok egyébként.
Az nagyon izgalmas lesz, amikor a Thales program 27-28-ban belép. A kettőnek először egymás mellett kell futni. Ugye ez nem úgy van, hogy az egyiket leoltom, a másikat fölkapcsolom.
Persze. Hát ez egy fokozatos átállás, és ugye ez is úgy történik, hogy egyébként minden rendszerünk redundáns, pont a biztonság érdekében, ami azt jelenti, hogy van egy fő irányító termünk, és attól távol van egy másik, pontosan ugyanán irányító terem, ami 24 órán keresztül életben van és működik párhuzamosan az éles irányító rendszerünkkel, pont azért, hogyha bármi van, akkor simán át tudjunk állni a légtér irányítására minden probléma nélkül. De ugyanez vonatkozik egyébként a torony irányításra, ott is két rendszerünk
van. Minden duplikálva van.
Tehát minden duplikálva van, arról nem is beszélve, hogy olyan szünetmentes áram ellátásunk van, ami szinte lehetetlené teszi azt, hogy Hungarokontrollnál előforduljon olyan, mint ami Spanyolországban volt például nem olyan régen.
Az előbb kellett volna szóba hoznom a kihívásoknál a kiberbiztonságot, mert ha már most ide értünk, akkor nyilván ez is egy olyan tényező, mint az időjárás, a meteorológia, meg az összes többi, ami egy növekvő feszültséget okozhat, vagy megoldandó kihívást.
Így van. Ugye a kiberbiztonságot mi a lehető legszigorúbban vesszük, ez egy stratégiai feladatunk is, és a technológia az folyamatosan a kiberbiztonság megújítása kialakításán és fejlesztésén dolgozik. Azt talán szükséges elmondani, hogy amikor 10 hónappal ezelőtt beléptünk, akkor az első az volt, hogy csináltunk egy stratégiai szervezetfejlesztést, tehát az új szervezetet megszilárdítottuk, működésbe hoztuk, és rögtön utána pedig csináltunk egy 3 éves stratégiát, ami 15 évre tekint ki, ahol egyébként minden funkcionális területünknek, tehát az összes vezérigazgató helyettesnek és igazgatónak, aki a cégben van, nagyon konkrétan előírtuk együtt egyébként velük azokat a feladatokat, azokat a fókuszpontokat, amikre nekik koncentrálni kell, és ezt egyébként most éppen implementáljuk, ami azt jelenti, hogy 2 heti szinten ellenőrizzük, hogy hogyan haladnak ezek a projektek. Na, ezek között a projektek között a kiberbiztonság az egy kiemelt projekt a cégnél.
Technológia és humán erőforrás, ugye ez a 2 nagyon fontos láb.
Igen.
Aztán az összes többiről már szót ejtett. A technológia az most akkor jól látható, ugye, és annak a közeli jövője 27-28, és amiről az előbb beszélt. A humán erőforrás vonatkozásában pedig úgy átalakították a képzést, ugye, országos toborzókampányt hirdettek, nyilván ennek már van hatása, igen, és lesz is majd hatása.
Ó, én erre vagyok a legbüszkébb egyébként, mert nálunk a humán erőforrás stratégiai menedzsmentje az egyébként olyan elvek alapján történik, nagyon leegyszerűsítve, hogy minden munkatársunk jókedvűen jöjjön be dolgozni, és ezt az új humán vezérigazgató helyettes úr kibővítette azzal, hogy és így is menjen haza. De nem csak örömmel jöjjön be, hanem ha lehet, ne rontsuk el a napját, és mi pont ezt a filozófiát követjük. Ugye itt számos olyan intézkedés van, ami ezt célozza, tehát egy rendkívül aktív belső élet van a Hungarokontrollon belül. Itt nagyon-nagyon fontos szerepet játszik a kommunikáció, amely nálunk végtelenül professzionális. Ugye a belső kommunikációval és a külső kommunikációval is ők foglalkoznak, ugye a külső kommunikáció az megint csak a humán erőforrás esetében nagyon fontos.
Hogy bejöjjön.
Toborzás, megtaláljuk.
Hogy bejöjjön.
Hát, hogy megtaláljuk, igen, azokat a kollégákat, akik egyébként kulturálisan és egyéb szempontokból is odaillenek közénk. Tehát itt van egy nagyon-nagyon komoly humán munka minden területen. És ugye a légirányítóknál én nagyon büszke vagyok arra, hogy a tavalyi év az egy paradigmaváltás volt, mert azzal, hogy a szakszeretekkel megkötöttük ezt a stabilizáló megállapodást, előremutató megállapodást, ezzel megnyílt a lehetőség arra, hogy elindítsuk a céget egy nemzetközi esedés útján. Ugye az ügyfeleink nemzetközi ügyfelek, a stakeholdereink közül sokan nemzetközi stakeholderek, tehát nagyon fontos volt, hogy a Hungarokontrollon belül is, hogyha külföldi irányítók jönnek hozzánk, akkor ilyen nagyon egyszerű dolgok. Például, hogy milyen nyelven folyik a kommunikáció, például azok a tájékoztatók, amelyek belső tájékoztatók, azokat akkor 2 nyelven kell megcsinálni, és hogy egyébként pedig azok a balti államokból érkező irányítók, akik mindent feladnak, amikor Magyarországra költöznek, ők tényleg úgy érezzék magukat, hogy otthon vannak nálunk, és a lehető legjobbat tudják magukból kihozni. Na, erre nagyon büszke vagyok, mert ez nagyon-nagyon szépen halad a cégben.
A kollégáival, amikor beszélgettem, akkor kiderült, hogy mennyi prekoncepciója van a nagy közönségnek a szakmájukról, a hivatásukról. Nagyon keveset tudunk. Valamelyikük azt mondta, hogy hát amikor ugye a reptére kimegy az ember, akkor látja a légirányítókat. Hát nem látom,
nem
csak
meg
tudom, hogy ott vannak, vagy valahol vannak. Lehet, most már távoli helyen vannak, de bízom bennük, az életemet bízom rájuk.
Igen.
Szóval nagyon sok a prekoncept. Én például a nyelvi nehézséget nem is hoztam volna fel, én azt gondoltam, hogy itt eleve az angol, az a közös nyelv, legkisebb közös többszörös, ami nem is okozhat így problémát, de a belső kommunikáció az meg nyilván magyarul zajlik.
Hát meg például egy toronyirányításban, ugye ott nem lehet a magyar nyelvet nem ismerni, egy terminálirányításban, mert a repülőtér környékén azért rengetegen magyarul beszélnek, úgyhogy ha az irányító nem beszél magyarul, ott probléma van, de például egy magas légtér irányításban, ahol a kötelező nyelv az angol, ott bizony ezért lehet ezt megvalósítani. Annyit azért itt is elvárunk, van egy olyan kb. 100 szóból álló szakmai szótár, azt meg kell tanulniuk magyarul a külföldi irányítóknak, de ez nem jelent problémát nyilván.
A magyar jelentkezőket mit tarthatja vissza, vagy mit tartotta eddig vissza? Én a kommunikációt már 2 vagy 3-szor sem említett, a kifelé való kommunikáció hatékonyság növelését, azt gondolom, hogy a légirányítás sokkal több ajtót nyitott az elmúlt,
igen,
időszakban, tehát sokkal jobban, sokkal transzparensebb lett mindenki számára.
Igen. Én azt gondolom, hogy más volt a vezetői filozófia, mint az a vezetői filozófia, amit mi képviselünk. Mi a szakmából indultunk ki, abból indultunk ki, hogy nekünk, mint az egyik legdrágább nemzeti kincs kezelőjének, ha úgy tetszik, ugye ez egy óriási bizalom, hogy mi kezeljük a magyar légteret, ez egy óriási felelősség. Tehát nem állhat elő olyan, hogy mondjuk egy utasszállító gép elérkezik Magyarország határára, és miattunk nem tud belépni, vagy miattunk vannak problémái. Nekünk kutya kötelességünk ezeket a problémákat feloldani, megoldani, és ilyen szempontból a mi szemléletünk is ugye azt a szakmai szemléletet tükrözi, amely a légirányításban egyébként abszolút elvárható, hiszen ezek a légirányító cégek, ezek úgy vannak finanszírozva, hogy a légitársaságok megtérítik a CAPEX-et, megtérítik az OPEX-et, és ezen kívül megtérítik a tőkeköltségeket. Nincs olyan a mi szakmánkban, nincs olyan fogalom valójában, hogy profit. Tehát mi nem azért vagyunk, és azért vannak 5 éves terveink is, hogy ne rángassuk a kapacitás, a belső-külső kapacitásokat, hanem mindig egy stabil, kiszámítható kapacitáspályán haladjunk, és hogy a mi finanszírozásunk az mindig biztonságos legyen. Ugye ezt akarja az iparág nekünk adni, és nekünk ezt kell tudomásul venni, és ehhez kell alkalmazkodni akkor, amikor a menedzsment stratégiánkat és intézkedéseinket kialakítjuk.
Ha már a kommunikációt mondtam, hogy említettem, az, hogy toborzó kampányt folytatnak, folyamatos toborzó kampányt folytatnak, talán az is szokatlan ilyen pozíciók esetében.
Hát igen, mert ugye ennek az az alapja, hogy a következő 5 évben több mint 50%-kal több légirányítót szeretnénk felvenni, tehát ez egy nagyon nagy létszám bővítés. Ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogyha egyébként folyamatosan toborzunk, és ami még nagyon fontos, hogy sikerült azt a paradigmaváltást is elérni a cégen belül, hogy az oktatásunkat teljesen átstruktúráltuk. Eddig évente egy oktatást tudtunk indítani, és a technikai adottságok miatt maximum 16-an tudták elkezdeni az oktatást. Most ketté választottuk ezt, és egy évben 2-szer fog oktatás indulni, egyszer júliusban, egyszer januárban, és az azt jelenti, hogy kb. 25-30%-kal megnőtt a kibocsátásunk, de ezzel párhuzamosan...
A terhelésük is nő, mert az aktív légirányítók oktatnak is,
így
ugye?
Így van, így van.
Tehát ők, ha oktatnak, akkor nem tudnak
irányítani.
Szolgáltatást teljesíteni. Van.
De ami még ennél is fontosabb, hogy nagyon mélyen átnéztük és átgondoltuk magának a 2 éves oktatásnak a részleteit. Ugye van egy pre-unit trainingnek nevezett oktatási fázis, amikor bevezetjük a hallgatókat ennek az egésznek a rejtelmeibe, és ezt követően van a konkrét magas légtéri irányításra történő oktatás.
Hát elmélet és gyakorlat.
Így van, csak ugye eddig az volt, hogy ebben az első fázisban egy generikus légtérrel dolgoztunk a tanulókkal. Éppen 3 nappal ezelőtt voltam Malmöben, mert ugye van egy közös cégünk, ez az Entry Point North, egy nagyon neves oktatási cég, és velük van egy közös cégünk oktatás céljából, és megállapodtunk velük abban, hogy mostantól ebben a pre-unit fázisban is a magyar légteret fogjuk már használni, azért, hogy a hallgatók azok rögtön megszokják, hozzászokjanak a magyar légtér sajátosságaihoz. Ez is például egy nagyon-nagyon komoly lépés, egyáltalán nem látszik kívülről, de egy nagyon-nagyon komoly lépés.
Igen, ez is teljesen új volt számomra, hogy ez a magyar légtér ez mennyivel bonyolultabb, és Budapest mennyivel bonyolultabb kérdés, mint mondjuk más itt a régióban elhelyezkedő légtér. Az előbb említette vezérigazgatóra kultúrát, ugye, hogy a mi kultúránkba tudjanak illeszkedni ezek az újabb és újabb jelöltek. Ezt egy picit kifejteni néhány mondatban? Mit tesz valakit alkalmassára, hogy itt Budapesten ilyen szolgáltat tudjon ellátni, és a csapat része lehessen?
Hát ha látok annyira önző, hogy most mondjak egy pár szót magamról, én szenvedélyes búvár vagyok, mélytengeri búvár, és azt megtanultam, hogy egy, nagyon kell tervezni, kettő, nagyon kell a másikra figyelni, és az is elvárható, hogy a másik figyeljen rám. Ezért én azt mondtam, és azt szoktam mondani a munkatársaimnak, hogy én szeretném ezt a buddy kultúrát meghirdetni, ugye a búvárkodásban a buddy, az az én merülőtársam, ami pusztán arról szól, hogy figyeljünk egymásra. Vegyük azt észre, hogyha valakinek rossz napja van, valaki kedvetlen, valakinek problémái vannak, próbáljunk empatikusak lenni, megérteni őket. Ugye nekem eleve egy nyitott ajtó filozófián van, tehát hozzám bárki bármikor bejöhet, bármiről beszélhet velem, és mindig megfontolom azt, amit én hallok. Tehát én azt gondolnám, hogy ez a kommunikáló, kooperáló, befogadó, megértő filozófia az, ami bennünket képessé tesz arra, hogy tényleg egy csapatként működjünk ebben a nagyon-nagyon komoly és kihívással teli időszakban.
Ha nem bánja, akkor ez megint egy laikus kérdés, de amikor a figyelem megosztásról beszélt, ugye ez egy olyan pozíció, olyan munkakör, ahol az nagyon fontos, hogy valaki a figyelmet meg tudja osztani sok felé. Én meg mindig úgy tudtam, hogy erre egyébként leginkább a hölgyek alkalmasak. A hölgyek ezekben a pozíciókban mennyire vannak jelen, akár a világon, bárhol máshol, akár Magyarországon, és ebben mi az ön stratégiája, filozófiája?
Ugye a Hungarokontrollnál kb. 50%, 50-50 a hölgy és a férfi dolgozók aránya. Az irányító szakmában más, ott kb. 15-20% a hölgyek aránya. Hogy miért, azt nem tudom egyébként, mert ugye a jelentkezés az nyitva áll mindenkinek. Egy biztos, hogy ez az irányítás, ez olyan készségeket, képességeket igényel, amire nagyon kevés ember alkalmas. Egyrészt ugye egy tökéletes térlátás kell hozzá, tehát ugye vannak azok a sakkozók, akik egyébként háttal állva vakon sakkoznak, és mindenkit megvernek. Na pont ilyen egy légirányítónk, aki ha lehunja a szemét, akkor is pontosan tudja, hogy melyik gép hol van, mit csinál, süllyed, emelkedik, keresztez,
kell kerülni, nem kerülni.
Igen, tehát hogy ez tényleg, én egyébként kipróbáltam, tehát beültem 2 órára a képzésre, és az egyik legjobb légirányítónk volt velem, aki próbálta nekem megmutatni, ugye a magas légtér irányításnak a fogása itt a magas légtérben, a tréningrendszerünkön. Hát, hogy mondjam, nagyon-nagyon izzadtam, és az biztos, hogy az az irányítás, amit én ott 2 óra alatt előadtam, az sehol nem volt magunk közt.
A magas légtér az az elit klub? Az a Forma 1 a légirányításnak? Vagy ez teljes butaság?
Nem butaság egyébként. Általában a skillek maximuma az a magas légtérben kell, hogy legyen. Tehát ott maximális skillek kellenek. Meg kellenek egyéb típusú skillek is. Egyébként ugyanilyen megterhelő például a megközelítés, ugye ez a repülőtérnek a le- és felszállása. Innen egyébként szoktak kollégák átmenni a magas légtéri irányításba, mert van a kettő között kompatibilitás, és ugye a harmadik fontos területünk, de ez semmiképpen nem egy értékrendet tükröz, ugye? Ez pedig a terminál irányításunk. Onnan is szoktak ritkán átmenni magas légtérbe, de ott már sokkal ritkább, mert ott megint más skillekre van szükség.
10-11 hónapja ugye irányítja a Hungarokontroll Magyar Légiforgalmi Szolgálat ZRT-t. Én nagyon kíváncsi, nem mennék nagyon messze 5-10 év múlva, de 2-3 év múlva hogy látja a céget?
Ó, hát ez a cég, ez egy remek cég, nagyon-nagyon büszke vagyok rá, ugye főleg az embereink miatt. Itt egy olyan csapat van, egy olyan elhivatott csapat, egyszerűen mind a 800 dolgozónk tényleg vette az üzenetet, és azért dolgozik, hogy a magyar légtérben rendesen folyjon a munka. Én úgy látom a Hungarokontrollt 3 év múlva, hogy erre a kultúrára építve, és arra a technológiai kiválóságra építve, ami az innovációnak a folyamatos visszaforgatását tükrözi, mi tovább fogjuk erősíteni Európán belül a vezető szerepünket, és megkerülhetetlen szereplői leszünk a európai légirányítási piacnak.
Egy fontos szereplő még nem került szóba, és ez talán az én hibám, bár az utasokat és a kényelmüket azt már elemeztük a beszélgetés elején. Szóval ez egy olyan társas játék, amit önök irányítanak, ahol csak akkor lehetnek sikeresek, hogy ez a sok millió utas partner ebben a társas játékban.
Hát így van, igen.
És pontosan. Ez itt a nyári szezon előtt, vagy nyári szezonban, ez talán egy fontos kérdés.
Igen. Nagyon-nagyon fontos számunkra, és ugye akkor, amikor az elején beszélgettünk arról, hogy milyen stakeholdereink vannak, az, hogy bennünket a légitársaságok finanszíroznak, hát miből finanszíroznak? Csak is abból, amit az utasok fizetnek nekik. És ezért a mi menedzsmentünknek rendkívül fontos az, hogy az utas elégedettség az mindig a legmagasabb szinten legyen. Ugye mi közvetlen módon ezt úgy tudjuk elősegíteni, hogyha nem késhetünk járatokat, tehát zökkenőmentes a működés, de egyébként itt is kezdeményeztünk olyan szakmai beszélgetéseket, például Budapest Airporttal, hogy sokkal jobban tudjunk azokra az időszakokra felkészülni, amikor rossz idő miatt korlátozni kell, és utasokat ez negatívan fog érinteni. Tehát számunkra ez egy kiemelt prioritás, erről folyamatos beszélgetés van, és ebben a játékban egyébként az egyik legfontosabb ilyen szakmai háttér, ha még mondhatok egy ilyen tényleg vérszakmai dolgot. Most fogunk aláírni egy megállapodást a Budapest Airporttal, ez Airport Collaborative Decision Making nevű platform, ez egy digitális platform, ami arról szól, hogy a Budapest Airport kialakít egy olyan digitális platformot, ahol minden erőforrás, tehát minden cég, aki ebben a terméknek az előállításában részt vesz, real time küldi az adatokat. Tehát ha mondjuk felszáll Brüsszelben egy repülőgép Budapest fele, késik 5 percet, akkor ez rögtön megjelenik a digitális adatbázisban Budapest Airportnál. Ha emiatt tovább késik 20 percet, akkor az is rögtön megjelenik, ami azt jelenti, hogy például a földi kiszolgáló cégek sokkal hatékonyabban tudják a kapacitásaikat irányítani, és a Budapest Airport is rugalmasabban tud vele gazdálkodni, és mi is látjuk egyébként sokkal jobban, hogy mi történik. Na, ez mind az utas elégedettség növelése érdekében fog történni.